Istenünk, magasztaljuk nevedet azért, mert nagy vagy, szent vagy, nagyon törődsz velünk, és gondot viselsz rólunk, és csodálunk téged. Köszönjük a megváltást, az Úr Jézus Krisztust, az új életet, amit kaphattunk tőled. Köszönjük a gyülekezetet, a közösséget, és köszönjük, hogy így összegyűlhetünk, és ünnepelhetünk, és szolgálhatunk neked. Köszönjük, hogy jelen vagy, és megszólítasz minnyájunkat. Kérünk, adj nyitott szívet, Uram, adj vágyat nekünk arra, hogy figyeljünk rád. Áldjál meg minden szolgálatot, Uram, ma délután. Legyen nagy neved magasztalására. Amen. Isten igéjét fogjuk olvasni, kedves testvéreim, a Márk evangéliumának 16. részéből, a 14-től 16-ig terjedő verseket. Márk evangéliumának 16. részéből, a 14-től 16-ig terjedő versek. Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a 11-nek, és szemükre hányja az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták vala, nem hittek. És mondta nékik, elmenvéne széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Amen. Köszöntünk mindenkit szeretettel ma délután Isten házába. Jó nekünk együtt lenni és testvéri közösségben lenni, szolgálni, feltöltődni. Hát így várunk a Jóisten áldásaira. Köszöntöm szeretettel a süketnéma csoportot, János testvérrel a szélen, aki igét fog hirdetni. Emlékszem, egyszerre már néhány évvel ezelőtt beszámoltak, valamilyen tábori beszámolót tartottak, és akkor János testvér mondta, hogy tartott előadást és tanítást tartott ott a csoportnak bizonyos témakörben, és már akkor úgy volt bennem, hogy milyen jó lenne, ha egyszer a gyülekezetünkben is tanítana bennünket, és az Isten igéjét hirdetné. És hát most eljött ez az idő, a testvérek el tudták vállalni, fognak énekelni, pantomim lesz, majd János testvér fog igét hirdetni, a fiatalok is beszámolnak az illai konferenciáról, úgyhogy gazdag program és áldásokkal teljes délutánra számíthatunk. Legyünk imádkozó szívvel, hallgassuk az Isten igéjét. Az énekar szolgálatát kérjük most az elején, és utána pedig a süket néma testvéreknek az egyik éneke, a pantomim és majd a ige hirdetés.
Ezret is én ismét imádkozom. Azokért, akik mondják, mert ők nem boldogok. Éneklek a virágokkal, a napsugárral s a csillagokkal. A szélvihar is énekel, mert mind, ami az én Uramé, szüntelen énekel neki. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. A jelenetnek az a címe, hogy őszinteség. János egy király. Ő a lánya. Ezek a fiatalok, akik itt ülnek, szolgák. Azon gondolkodik a király, hogy mi lesz, ha meghal. Adja vajon az örökséget a fiának, lányának? De nem tudja ezt eldönteni, nem szeretné. Azon gondolkodik, hogy szétnéz a fiatalok közt az országában. Megkérlek, keresd fiatalokat, válassz az országomból, s hozd ide nekem. Hoztam neked fiatalokat. Azért hivattalak ide titeket, mert szeretnék adni nektek egy-egy magot. Egy virágmagot. Mindenkinek adok egy magot. Elviszed haza, beülteted, öntözöd, egész addig, ameddig megnő, virág lesz belőle, és visszahozod nekem. Most menjetek haza. A fiatalok elültetik a magot. Aztán öntözik, alusznak, és várnak. Aztán nézegetik. Várják, hogy nőjön. De nem nő semmi. Ezért tesznek bele egy másik magot. Ketten. De nem nőtt a virágom, panaszkodik az egyik, és azt mondja a párja, hogy öntözd még meg. Várjál még egy kicsit. És alusznak, és várnak. Aztán reggel kettőnek szép-szép virág van a cserepében. Harmadiknak nincsen semmi. De azt mondja a párja, várj türelmesen, te bízzál a királyban. Ismét hivatja a szolgát a király, menj el és hívd vissza a fiatalokat, nézzük meg a virágot. Elhoztam neked őket. Hát neked nem nőtt semmi? Jaj, nézd meg nekünk, milyen szép virágunk van, neki pedig semmi. Nézzük meg a virágokat, milyen szépek. Hát te? Neked nem nőtt semmi? Gyertek, fogjátok meg, hozzátok ide. A szolga nagyon fél, mi lesz most vele? Nézzétek meg, nincs virágja. Ez a mag, amit adtam nektek, ez nem jó. Ez rossz mag, ebből nem nő semmi. Én úgy látom, hogy ti kicseréltétek, de ő, neki nem nőtt semmi. Ő bízott bennem. Ő őszinte volt hozzám. Neki adom a királyságom. Amen.
Most következik az igehirdetés. Legyen ez is ilyen egyértelmű, érthető az Isten beszéde. Kérjük János testvért. Sára pedig fogja fordítani.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket és a testvérnőket. Örülök annak, hogy itt lehetek. Annak, hogy a lelkipásztor elhívott engem. Azért, mert itt vagyok, legyen az Isteni a dicsőség. Ja, szeretnék arról beszélni, hogy miért jelelnek a süketnémák. Amikor én fiatal hívő voltam, nem tudtam, hogy Isten érti-e a jelbeszédet. Amikor elkezdtem olvasni a Bibliát egymás után a könyveket, Egy igeverset mutatott nekem Isten, a 2 Mózes 4. rész 11. verse. Azt mondja: kiadott szájat az embernek, ki tesz némává, vakká, vagy látóvá valakit. Vajon nem Isten teremtett engem így? Megértettem ebből, hogy én hiszem azt, hogy Isten érti a jelbeszédet is. Mert Isten teremtette az embert. Nem lehet, hogy ne értse meg a jeleket, csak a halló embereket, a beszélő embereket. Nem lehet. Nagyon boldog voltam, amikor ezt megértettem, hogy Isten érti a jelbeszédet. Lehet, a halló emberek kicsit furcsán nézik a jelbeszédet, nem is értik, de higgyük azt, hogy Isten teremtette így az embereket. Ennyit szerettem volna magunkról mondani, most az igéből, a hamis profétáról szeretnék szólni. Rebeka, amikor idejött és megismerkedtünk, a Botosányban egy pünkösdista gyülekezetbe járt, ott voltak. Küldtek egy filmet onnan a gyülekezetből nekünk, hogy nézzük meg. Én mikor megnéztem, azt mondtam egyből, hogy ez egy hamis dolog, amit itt látunk. Ők egy kicsit megsértődtek rám, és megkértek, hogy nézzük meg még egyszer. Megnéztem még egyszer, figyelmesen, és leírtam, hogy a Biblia mit mond azokról a dolgokról, igeverseket, amik a filmben vannak. Nem válaszoltam nekik akkor, hanem most, amikor találkoztunk nemrég egy gyűlésen. És akkor ott elmondtam és megmutattam a Bibliából az igeverseket. Miért gondolom azt, hogy hamis az a dolog? És azt mondtam, hogy nézzétek meg, ti hívő emberek vagytok, hiszitek-e, amit a Biblia ír, vagy nem? Egy egyszerű pont. János evangéliuma 3. rész 13. versét szeretném elolvasni. Senki nem ment fel a mennybe, hanem csak az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. Erre gondoltam, erre az igeversre, hogy senki nincsen, nem létezik senki. Közülünk senki nem ment fel a mennybe. Csak Jézus tud felmenni és lejönni. Nagyon, nagyon sok ember beszél arról, hogy látta a mennyet, látta a poklot, filmek vannak erről, de ez az igevers azt írja, hogy senki nem ment fel a mennybe, nem jött le. Azt mondják, hogy lehet találkozni angyalokkal manapság. Kétféle angyal van. Az apostolok cselekedetei 10. részéből olvasnék még ige verset. 3-5-ig és a 33-as verset. Azt mondja az apostolok cselekedetei. A rómaiak, vagy volt, aki nagyon sokat imádkozott, és Isten válaszolt nekik. És olvasunk itt egy emberről, aki szintén sokat imádkozott, és Isten válaszolt neki. Az angyal azt mondta, hogy erre egy keresd meg Pétert, ne angyalokat keres. Nincs szükség arra, hogy angyal jöjjön és megtanítsa neked a Bibliát. Erre egy keres egy testvért. 33. vers. Azért azonnal küldtem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi mindjárt az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsolt. Tehát az a fontos, hogy mit mond a Biblia. Nem az, hogy mit gondolnak emberek, hogy angyalok mondták, vagy emberek mondták, hanem amit mond a Biblia, pont úgy, ahogy a Biblia mondja. A második, Lehet, hogy az angyalokban a sátán angyala van, ő munkálkodik. 2 Korintus 11. rész 14. verse. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalának. Világosság angyala Istentől? Nem, ez a sátánnak a munkája. Hasonlít ehhez a 2 Tesszalónika 2. rész 9. verse. Akinek eljövetel a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. Kétféle angyal. Jó és rossz. És én azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos, hogy ismerjük meg a Bibliát. Mit mond a Biblia ezekről a dolgokról? Én úgy látom a Bibliából, hogy az angyaloknak nincsen sok összeköttetése vele a földdel. A Biblia azt mondja, hogy vigyázzunk, mert olyan dolgok is vannak, ami a sátántól van. Ki volt, aki látta a mennyet és a poklot? Ki volt? Egy kérdés hozzánk. János apostol. Jelenések könyvében 1. rész 1. versétől. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amik meg kell legyenek hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyal által megjelenti az ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyság tételéről mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófintálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyeket megirattak abban, mert az idő közel van. Vannak nagyon sokan, akik nagyon érdekesnek tartják, és meg is ijednek, ha valakivel találkoznak, aki azt mondja, hogy hát ő volt a mennyben, vagy volt a pokolban. Milyen érdekes dolog. Én nem akarok hinni az emberekben, én a Bibliában akarok hinni. A Biblia világosan leírja, mit gondol a pokolról, és mit gondol a mennyországról. Az emberek, az nem biztos, hogy megbízható. Nagyon veszélyes. Lehet, hogy hazugságot mondanak. Kiválasztanak, elellopnak egy-egy igeverset a Bibliából, és oda társítják a mondani valójukhoz. Vagy például egy könyv valakinek az életéről, jaj, de érdekes, és társítanak hozzá egy-egy igeverset a Bibliából, és azt mondják, mennyire érdekes és igaz. Ez nagyon veszélyes dolog. Ez a sátánnak a műve. Nagyon fontos a Biblia. Megmaradni a Biblia mellett, nem más emberekben hinni. Lehet, hogy nagyon gyenge lélekben, és mi őt kövessük. 16. rész a Lukács evangéliumából, a 27. verstől olvasnám. A történet a gazdagról és Lázáról. Mindkettő meghalt. Azt mondta a bűnös, kérlek azért, atyám, hogy bocsásd el az őt az én atyám házához. Mert van ott 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, hogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így már válaszolt, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Azt hiszem, nem szorul magyarázatra. Van nekik Mózesük, vannak apostolaik. Ott a Biblia. Nincs szükség más bizonyságra. Nem kell más ember, le van írva a Bibliában. Éppen ezért én nem szeretem hinni az embereknek, először megnézni a Bibliát, megvizsgálni, mit mond a Biblia. Ha valaki nem olvassa a Bibliát eleget, nem tudja, mit ír benne, nagyon könnyen hihet az ilyen embereknek. De ha sokat olvasod a Bibliát, Ha ismered jól a Bibliát, felismered a hamis prófétákat. Róma 10, a 6 és 8-as verse. A hitből való igazság pedig így szól, ne mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztus találhozza. Vagy kimegy le az alvilágba azért, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Érdekesnek tűnik? Megyek és keresek érdekes dolgokat? Nem. A fontos a hit. Nem az emberek. Istennek az igéje. Tartsuk meg Istennek az igéjét. Tanuljuk Istennek az igéjét. Pál apostol a Galata 1:8-ban írja. Viszont ha mi magunk, vagy egy mennyből való angyal is hirdetne nektek evangéliumot, azon kívül, amit mi hirdettünk, átkozott legyen. A Biblia tisztán elmondja Istennek a szavát. Ha mást, például egy más könyvet, más írást, ha azt hallgatod, átkozott legyél, ha abban hiszel. Marad a Biblia, tisztán a Biblia. Nem más ige. Azért, mert a Biblia Istennek a szava. Más könyvek, más embereknek az élete. Elolvashatod, de ne azt kövesd. Nézd meg a Biblia alapján. Én azt szeretném, ha mind az Isten igével maradhatnánk. Apostolok cselekedetei 4. rész, 19. vers. Azt mondja ez az igevers. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok. Ezt szeretném én is tenni. Ha meg is hallgatok, ha el is olvasok mást, de ha nem az, amit a Biblia mond, nem abban hiszek. Az 5. rész 29. verse. Péter és az apostolok így válaszoltak. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Jobb, hogyha a Bibliát hallgatjuk. Valami újdonságot mondanak az emberek, inkább a Bibliát hallgassuk. Én ezt kívánom, hogy maradjunk meg a hitben halálunkig. Végül a jelenések könyve 22. rész 7. ige versét szeretném elolvasni, elmondani. És ime eljövök hamar, boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. Tartsd meg a halálig, és akkor győzni fogsz. Isten adjon nekünk nyitott szívet, nyitott szemet, hogy lássuk, mit mond a Biblia. Ne egy-egy kicsit belőle, hanem teljesen. Ne higgyünk más könyvekben, ne higgyünk más mondásnak. Mert lehet, hogy nagyon gyenge a hitben, aki ezt teszi. Olvassuk sokat a Bibliát. Mert a Biblia világosságot mutat. Más embereknek a cselekedetei lehet mást mutatnak. Nem egyezik a Biblia szavaival. Maradjunk meg erősen a hitben, abban, amit mond a Biblia. Én hálás vagyok Istennek az ő igéért és az ő szaváért, hogy ezt elmondhattam. Kívánom, hogy maradjunk meg erősen a hitben, egészen életünk végéig. Amen.
Segítsen Isten ára bennünket. Most kérjük, még azt hiszem, hogy van egy ének a testvéreknek.
Áldásod gazdag folyóit, árazd erre a világra. A béke idője jöjjön a földre, töltse be a szívünket. Áldásod gazdag folyói, fújjon le egész messze, Jöjjön a bűnös szívekbe. Ó Szent Lélek, töltsd be. Áldásod gazdag folyóit, ma töltsd ki ránk. Most kérünk, amikor nyitva van a szívünk. Istenünk, kérünk, árazd a megígért szent lelket, mint egy folyót. Egyetlen csepp is, olyan boldogság, kérünk, add nekünk a te lelked. Halleluja. Amen.
Köszönjük szépen testvéreinknek a szolgálatot. Úgy gondolom, hogy mindnyájan tanulhatunk a testvéreink igéhez való ragaszkodásához, komolyságához, ahogy készültek erre az alkalomra is. Többször találkoztak, nagyon komolyan vették, örültek, hogy van ilyen lehetőség, és most szeretném, hogyha érettük, tudnánk imádkozni az ő életükért, az Úr erősítse meg őket, és áldja meg őket abban a misszióban, amit végeznek. Minden csütörtökön szoktak összegyűlni, és vasárnap délután 4 órától fenn az ifjúsági terembe, és mindig hívogatnak másokat, mindig örömmel jönnek az Úr házába. Hát imádkozzunk érettük, hogy Isten tudja használni, és köszönjük meg Istennek, hogy ilyen tagjai is vannak az ő gyülekezetében, itt nálunk, a mi gyülekezetünkben. Most a pengetős zenekar szolgálatát hallgassuk meg, azután pedig a fiatalok szolgálatát kérjük.
Körülbelül ennyien hiányoztunk a múlt vasárnap délelőtt és a múlt hétvégén, mert hogy részt vettünk az országos ifjúsági konferencián, amely Zilahon volt. Lehet sokan kísérték a testvérek között is az online közvetítéseket. Nagyon jól telt ez a hétvége, és egy pár szóban szeretném összefoglalni, mert utána még lesznek olyanok, akik elmondják, hogy mit is kaptak. Persze mi nem mondhatjuk el az idő végessége miatt, de otthon bátran lehet kérdezni, ha eddig nem újságolták volna még a fiatalok, de szerintem már megtették. A hétvége mottója az volt, hogy élj hasznosan, és ennek pedig az igei mottója a példabeszédek 21:5 volt, a szorgalmasnak tervei csak hasznot hoznak. Nagyon tetszik az egyszerű fordításba, úgy írja, hogy a szorgalmasnak tervei bőséges hasznot hoznak. És ezt próbáltuk mi a hétvége alatt tanulni, hogy hogyan is lehetünk hasznosak, hogyan lehetünk hasznosak Isten szolgálatába. Sok gondolat megmaradt bennem, de mégis egyet szeretnék, ami így az egész hétvégét átfogta. Nagyon fontos azt tudnunk, hogy kik vagyunk. Nagyon fontos tisztában lennünk az identitásunkkal. És ezt sokszor elfelejtjük, mert azt úgy elmondjuk, hogy baptisták vagyunk, keresztények vagyunk, de hányszor kelünk fel úgy reggel, hogy a tükörbe nézünk, azt mondjuk, hogy jó reggelt, Gyöngyike vagyok, Isten gyermeke, és csodálatos, mert Isten megteremtett, és Isten használni akar. És ugyanígy be lehet helyettesítheti minden testvére az ő nevét, hogy igenis Isten gyermekei vagyunk, ezzel a tudattal keljünk fel, és ezzel induljunk el. Még egy gondolat, ami ugyanehhez kapcsolódik, jogilag, hogyha azt nézzük, akkor mi Isten örökbefogadott gyermekei vagyunk, mert nem vér szerinti a rokonság, örökbefogadott bennünket, és az az örökbefogadás igen nagy ajándéka, hogy az örökbefogadott gyermeket nem tagadhatják ki a szülők. Tehát bármi történjen, az örökbefogadott gyermeknek ugyanúgy jut az örökségből. És sokszor ezt mi próbáljuk kijátszani, sokszor ezt mi hátulról támadnánk, de jusson az nekünk eszünkbe, hogy Isten örökbefogadott bennünket, az ő gyermekei vagyunk, és ezzel a tudattal próbáljunk neki hasznosan szolgálni. Készültünk pár énekkel és pár bizonyságtevéssel, de mint említettem, bátran kérdezzük otthon meg a fiataljainkat, beszélgessünk erről, mert nagyon sok mindent kaptunk.
Thank you.
Éj hasznosam, ez volt a 2014-es országos konfinak a mottója, és csak egy néhány gondolatot szeretnék kiragadni az elmúlt hétvégén elhangzott előadásokból. Hát kereszténynek lenni az egy kiváltság. Kereszténynek lenni egy olyan kiváltság, amely semmi mással nem hasonlítható össze ezen a földön. És talán sokszor a körülöttünk élő emberek azt mondják, hogy keresztény, ó, neki nem szabad, hogy nem tudja, miből marad ki. De megtanultam azt, hogy nehogy én legyek már az, akinek sajnálkoznia kelljen amiatt, hogy keresztény. Nem mi legyünk azok, akik bocsánatot kérünk azért, mert talán nem veszünk részt bizonyos dolgokban azért, mert keresztények vagyunk. Legyünk büszkék arra, hogy Isten gyermekei vagyunk, mert Isten minket csodálatosnak teremtett, és úgy szeret minket, ahogy vagyunk. Mindemellett keresztények lenni feladatokkal jár, és legfőképpen felelősséggel. Megtanultam azt a hétvégén, hogy Isten nem csak arra hívott el, hogy az ő gyermeke legyek, hanem arra is, hogy egy hasznos életet éljek. És ezt az életet csak akkor élhetem hasznosan, hogyha valóban neki szolgálok. És Istennek mindannyiunkkal egy csodálatos terve van. És szeretné, ha úgy élnénk, hogy közben gyümölcsözne az életünk, és példát mutathatnánk a körülöttünk levőknek. És hogyha valóban ki tudunk lépni a közül, a négy fal közül, ami közé be vagyunk zárva, arra, hogy valóban szolgálhassunk az Úrnak a hétköznapokban, akkor Isten olyan fantasztikus dolgokat tudna végigvinni az életünkben, amelyeket el sem tudunk képzelni. De ahhoz, hogy valóban az Úr gyermekei lehessünk, valódi keresztények, nem elég az, hogyha átadjuk az életünket Jézusnak, és befogadjuk őt a szívünkbe, hanem valóban tennünk is kell, lépnünk is. Nem húzódhatunk meg a háttérben várva arra, hogy csak a körülöttünk levő keresztények szolgáljanak nekünk, hogy hallgassuk azt, hogy ők szolgálnak, bizonyságot tesznek, énekelnek, hanem valóban nekünk is ki kell lépnünk a világba. Hadd lássák meg azt, hogy keresztények vagyunk, és hadd legyünk erre büszkék, mert keresztények lenni valóban egy kiváltság, és ez nem adatik meg akárkinek. Amen.
Én egy személyes élménnyel szeretném kezdeni, aztán beszélek a konferenciáról is. Idén fejeztem be az iskolát, és ugye minden 12. osztály után jön az érettségi, és hát én is készültem rá a magam módján, de nem vettem elég komolyan, és az egyik tantárból, fizikából nem sikerült az érettségim. És én ezt tragédiának fogtam fel, hogy miért is lett ez, miért nem sikerült a fizika érettségi. Aztán kaptam bátorításul egy igeverset. Tudtam, hogy részben az én hibám, mert nem vettem komolyan. Isten adott nekem egy igét, az Ézsaiás könyve, 41. rész, 10. verse. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt meg is segítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak téged. Ezt az egyik reggel olvastam, a nyáron is. Ez nagyon jó leső igevers volt. Készültem a második érettségire, ami az őszi szesszió volt, és tanultam egész nyáron rá, és sikerült másodjára. Aztán felmentem az egyetem honlapjára, hova szerettem volna jelentkezni, itt Szatmáron, és megdöbbenve láttam, hogy csak egy hely van a 30-ból, ami állami. Aztán kiderült, hogy igazából van 3 állami, de én ahhoz se fűztem túl sok reményt, hogy én állami helyre bekerülök. El is kellett menni felvételizni Kolozsvára, elmentem, megvolt a felvétel, és még aznap este felhívott az ottani igazgató, hogy gratulálok, bejutottál fizetésesre. Hát részben örültem is, részben nem is. Megköszöntem Istennek, hogy bejutattam fizetésesre, hanem is államira. Aztán az egyik nap, miután befejeztem a munkámat, pont nyúltam a telefonére, és egy szám hívott, Kolozsvárról hívott a titkárnő. Azt mondta, ha leadom eredetibe a papírokat, és felmegyek Kolozsvára, akkor fizetésesről átraknak államira. Hát nem jött, hogy elhiggyem, hogy Isten ilyen csodálatos módon munkálkodik. És nem is nagyon érdemeltem meg, hiszen mivel érdemeltem volna ki. Tehát beraktak állami egyetemre. Aztán bekerültem az egyetemre, és éppen a héten kezdődött el az egyetem. Új környezet, úgy fogom fel részben, hogy új új misszióterület is, és biztos lesznek kérdéseik a 4 év alatt a csoporttársaimnak, és én szeretnék megnyílni előttük, és szeretnék bizonyságot is tenni nekik. Aztán a konferenciával kapcsolatban volt egy, többek között volt egy szeminár, amit Sebastian Vedova tartott, az emigrálás, elhívás vagy árulás ezzel a címmel. Hát gondoltam, nem ülök be, engem ez a téma nem érint, én nem szeretnék sehova emigrálni, de nem bántam meg, hogy beültem. A legfontosabb dolog, ami engem megérintett, az az, hogy elmagyarázta, hogy aki elvégzi abba a városba, ahol született, itt Romániába az egyetemet, megkapja a mérnöki vagy az orvosi diplomáját, és kimegy Németországba, az rövid távon jó. Azt mondja, 2000 eurós fizetés, és az rövid távon hasznot húz. Azt mondja, de mi a helyzet a hosszú távval? Azt mondja, a hosszú távval az a helyzet, hogy a nyugat már Magyarországtól kezdődően nincs egy komoly kiépített kapcsolata a gyülekezeteknek Istennel. És mi abban a kiváltságban lehetünk itt Romániába és Erdélybe, hogy a gyülekezeteink szoros kapcsolatban állnak Istennel. És én is ezt így fogom fel. Nekem keresni kell az Istennel való kapcsolatot. Egy ideje elkezdtem olvasni a Lukács evangéliumát, és nagyon jó minden reggel igével kezdjen a napot. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, imádkozzanak a fiatalokért. Amen.
hogy én is részt vettem ezen a konferencián, szerintem mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy igazán sokat tanulhattunk. Eszembe jut, mikor megkezdtük pénteken az alkalmat, a prédikáción a testvér említette azt, hogy aki ma reggel emelje fel az az ember a kezét, az a fiatal a kezét, aki a reggelét, vagyis a napját áhítattal vagy imádkozással kezdte. És igen, voltak fiatalok, felemelték a kezüket, és ahogy gondolkoztam, nem tudtam felemelni a kezem, mert én nem kezdtem imádkozással a reggelemet, nem kezdtem Istennel a napomat. És nagyon elszégyeltem magam, nem azért, mert a mellettem ülő látta, hogy én nem emeltem fel a kezem, hanem azért szégyeltem el magam, mert Istennel szemben ez nem volt fair. És elég elszégyeltem magam ahhoz, hogy a következőkben mindig így kezdjem a napomat, és törekednék erre. Nagyon tetszettek az előadások. Most egy kicsit szeretnék beszélni a szombat délutáni előadásról. Könnyen beleesetünk mi emberek abba a csapdába, hogy a mi szolgálatunk egy idő után, mint hogyha szívességé válna Isten felé. Anúgy, hogy eljövök imaházba, és lehet azért imádkozok, mert imádkozik a másik is, vagy én is szívességből teszem ezt, vagy talán szívességből éneklek Isten felé, vagy talán néha még a missziót is így szívességből vállalom el, hogy na, nem mondjon sem, hogy na most ne esek úgy ki a szolgálatból, de arról beszéltünk, hogy Istennek nincs szüksége szívességre. Nincs szüksége Istennek szívessége, hanem a lélek által engedelmességet vár el tőlünk. És ezt így kell tegyük, ne szívességből tegyük, és magamban néztem én is, és volt úgy tényleg, hogy én is így megszokásból, talán szívességből tettem azt, mert másik is elment misszióba, ahol megyek én is, mert a barátaim is mennek, és nem azért, mert a lélek vezetett. És be kell lássam azt, hogy a lélekre figyeljek elsősorban, és hogyha a lélek indít, akkor tegyem ezeket a szolgálatokat, amit Isten felajánl nekem. És nagyon sokszor megfordítjuk azt a tényt, hogy Istennek van szüksége ránk. El kell, hogy mondjam azt, hogy lehet hátborzongató is, de Istennek nincs szüksége az embernek. Istennek nincs szüksége az emberre. Ez fordítva van. Nekünk van szükségünk Istenre, és ez így működik. És ez nem áll meg még itt, mert Isten abban nyilvánította meg az ő szeretetét rajtunk, hogy már Krisztus akkor meghalt, amikor mi még bűnösök voltunk. Ugye ezt ír a Róma 5. részében. Úgyhogy nagyon elgondolkodtam ezen is. Eszembe jutott, ugye az volt a konferenciának a témája, hogy él hasznosan. És így eszembe jutott, amikor én is dolgoztam, kicsit erről is szeretnék később beszélni röviden, nem szeretném húzni az időt. Amikor dolgoztam, volt lehetőségem, volt olyan, hogy kaptam olyan munkát, amikor csak pakolásznom kellett, és volt, hogy vittem a fülhallgatót, és hallgattam a zenét közben, így tudtam közben még dolgozni is, nem kellett nagyon kommunikáljak emberekkel, és hallgattam a zenét, és tettem ilyen dicsőítős albumokat is a telefonomra, és ahogy mentek így a zenék, így beugrott a táborból egy olyan ének, amit így a csapattal vettünk fel, így szabadidőnkben egy ilyen kis akapella ének volt, és beugrott az a számok között, nem tudom, hogy így a felvételek is rajta voltak, és annyira sok erőt kaptam, amikor meghallottam azt az éneket, meg a többi dicsőítős éneket is, hogy néha a kollégáim csak néztek, hogy szaladgálok ott a polcok között, vagy azok a féktárcsák már nem is voltak olyan nehezek, tehát nagyon-nagyon sok erőt kaptam akkor, amikor éreztem Istennek a jelenlétét, éreztem azt, hogy Isten velem van, és sok éjszakázást úgy húztam át, hogy hallgattam ezeket az énekeket. Így próbáltam egy kicsit a hasznossághoz hozzáfűzni ezt, hogy kihasználtam azt az időt is Istennel. arra következtetésre jutottam, hogy Isten nélkül nem lehet hasznosan élni, mert Isten ő magának teremtett minket az ő képmására, és nélküle semmit sem ér az élet. Nélküle haszontalan minden, amit teszünk. Amit Isten nélkül teszünk, az mind hiába való. A Filippi 4.13-mal szeretném biztatni a testvéreket, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ezzel szeretném bátorítani a testvéreket. Egy pár szót magamról. Én kihagytam egy évet, tavaly érettségiztem, akik még nem tudják esetleg. Elkezdtem dolgozni a nyáron, hasznosan tölteni ezt az időt, ha már egyetemre nem mentem. És most Váradon vagyok egyetemen, közgazdaság menedzsmenten. Hála Istennek kaptam egy szállást a gyülekezet udvarán. Van egy épület, és ott lakhatom, úgyhogy csak le kell sétálnom az ifi alkalmakra, vagy a gyülekezeti alkalmakra, és ez nagyon jó. Mindamellett kaptam Istentől 4 baptista osztálytársat is, és úgy együtt vagyunk órákon, tehát semmi okom panaszkodni, Isten nagyon megáldott. Hát kívánok a testvéreknek is, ahogy a Filippi levélben is írta, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ámen.
Percig hívom fel a testvérek figyelmére erre az igazán baptista igére, amit olvastunk, meg igaz igére. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, és aki nem hisz, elkárhozik. Nagy igazságok ezek, és nem csak ezeket fogadjuk el, nem csak ezért vagyunk vallásunknak a tagjai, mert ezt elfogadtuk, vagy e szerint éltünk, hanem más igazságok is segítettek, és más igazságokat is elfogadtunk, betöltötték az életünket és a szívünket. De nagyon alapvető dolgok vannak előttünk, és jó lesz, mielőtt befejezzük az összejövetelt, hogy ezekről is elmélkedjünk és gondolkodjunk. Nekünk ez a két szó, ami előttünk van, hit és engedelmesség, meg kell határozzák a hívő életünket. Be kell töltsék az életünket. Így kell ismerjenek minket, hogy hívő, vagyis hisz, hittel van teljes. Vajon így van ez? Hogyha így van, akkor jön az engedelmesség is, és ez így kell, hogy működjön az életünkben. Egy néhány igazság, testvéreim, innen ebből az igéből, ami foglalkoztatott. Az evangélium lelkületéről hadd szóljunk egy kicsit. Ugye a tanítványok bezárkóztak, a tanítványok ott hagyták az Úr Jézust akkor, amikor megfogták az elárulás után, és mindenki elment ahova tudott, és aztán a hír is meghökkentette őket, hogy feltámadt, volt, aki elment, megnézte, mondták, hitték is, nem is hitték ezt az egészet. És nagyon sokszor így vannak a keresztények is együtt, hogy együtt vannak, egy helyen vannak, de igazán nincs az a krisztusi lelkület bennünk. És itt ez az ige, én erre szeretnék utalni, hogy a krisztusi lelkület abban is megmutatkozik, hogy el tudom fogadni az intést, el tudom fogadni az útban igazítást. Az Úr Jézus Krisztus eljött az övéi közé, és megintette őket. És azt mondta, hogy hitetlenek vagytok, kemény szívűek vagytok, nem akartatok hallgatni a tanításra, a bizonságtevésre, és ez nem volt helyes, és ez nem volt jó. És ez nem jó azóta se a hívő embernek az életében. Amikor az ember megmakacsolja magát, amikor azt mondja, hogy nekem ne szóljanak, ne tanítsanak, én tudom, én az Úrtól kaptam és vettem, és ez nem jó lelkület. Nézzétek meg, testvérem, az Úr Jézus elmegy az övéihez, és meg tudja őket inteni, és ezek az emberek elfogadják az intést. És ez ugye sok mindent magába foglal. Ez azt jelenti, hogy szeretem a testvéremet. Azt jelenti, hogy tisztelem a testvéremet, aki jött és megszólított engem. Nem azt mondom, hogy te külön vagy, hanem megalázkodok, mert alázat jele. Irgalmas vagyok, komolyan átgondolom az életemet. Na ez a krisztusi lelkület, testvéreim. És a hit és az engedelmesség akkor növekedik az életemben, ha ott lesz bennem ez a krisztusi magatartás, ez a krisztusi lelkület. És ez úgy történik, hogyha mindig elfogadom az Úr Jézust. Úgy kezdődött ez az ige, amikor asztalnál ültek vala, megjelent a 11-nek, és szemükre hányta az ő bajukat, az ő nyomorúságukat. Tehát a gond, amikor nincs ez a lelkület, ez azért van, mert nincs ott a Krisztus, vagy nem rá figyelek. Inkább az asztalt, a bútorokat, az asztalon levő dolgokat figyelem meg, az anyagiakat, az ott ülő személyeket, és újjal mutogatok, és az ne beszéljen, mert miért mondja nekem Péter? Hát ő megtagadta az Úr Jézust. Hát ő mondja el most nekem, hogy feltámadt. Nem tudom, én nem ismerem én. És amikor ilyen lelkület van, ez azt jelenti, hogy nem az Úr Jézusra figyelek. És én most szeretném bátorítani magamat és testvéreimet, mindnyájunkat, hogy ezekben a napokban figyeljünk az Úr Jézusra, és figyeljünk egymásra. Olvassuk az ígét, hadd legyen tanulságunkra. hadd tudjon Isten megvizsgálni, és ha meg kell fedjen minket hitetlenség, makacság, keménység miatt, akkor engedjük, hogy tegye ezt. És fogadjuk el, és köszönjük meg. És mondjuk azt, hogy ki akarok ebből jönni. Nem akarok ebben megmaradni. A tanítványoknak megmondta az Úr Jézus, a tanítványok készek voltak változni. Ott van ez a készség az életemben, a szívemben. Ez az evangélium lelkülete. Aztán nagyon röviden az evangélium hirdetőinek a lépéseiről hadd szóljak egy kicsit, mert az Úr Jézus azt mondja, hogy elmenvén széles a világra. Van egy útunk. Van egy útunk. Ugye lehet az iskolásnak is megvan az útja, tudja az útvonalat. A munkahelyre menő embert is akár gyalog biciklivel, vagy kocsival, vagy mivel jár. Megvan a járás, meg tudja az útat, hogy hogy menjen és mint menjen. De itt most nem erről van szó, hanem az, hogy a hívő embernek is van egy útja, amit meg kell járjon. Krisztus már megjárta, és ez az út, ezek a lépések az evangélium hirdetésének a munkájában kell, hogy zajlodjanak. Ezekben a napokban, miközben ott van bennem a krisztusi lelkület, akarom azokat a lépéseket járni, amelyeket az Úr mond nekem. És itt azt mondja, hogy elmenvén széles a világra, hirdessétek az evangéliumot. És lehet, mi azt mondjuk, hát lehet, hogy könnyebb lenne nekünk elmenni egy új városba, egy másik városba, egy másik országba, és ott kezdeni valamilyen munkát. De az Úr nem azt kéri, hogy vegyen ki bennünket Isten ebből a világból, meg ebből a helyből, hanem az, hogy áldjon meg bennünket. És testvéreim, az első lépés a családban. Elmenni, vagy miközben megéljük az életünket, felébredünk reggel is, és a mindennapi életet kezdjük, a mindennapokat kezdjük el élni, na ez alatt, ez idő alatt azt mondja Isten ige, hogy ez legyen a foglalkozás, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ez legyen célkitűzésem, ezért imádkozzak, ez égjen a szívemben, hogy ezt tegyem. Nem másoknak ott kell kezdeni, otthon, Jeruzsálembe, onnan lépésről lépésre hirdetni az evangéliumot. Aztán az iskola és a munkahely, a társadalmi kapcsolatok. Igen, Isten kirendeli, ugye, ahogy hallottuk a bizonságtevésben, a munkahelyet is, az iskolát, mert lépésről lépésre vezet a mi Istenünk. De miközben elmegyünk az iskolába, és tanuljuk azokat, ami ott van, vagy a munkahelyen elvégezzük a feladatainkat, hirdetni az evangéliumot. A hívő ember így kell lépjen, kilépjen, az Úrról bizonyságot tegyen. És aztán ott vannak a gyülekezeti szolgálatok is, amelyekről sokan vannak olyanok, akik azt mondják, nem kell én ezt csináljam. Végzem én a szolgálatot úgy, ahogy tudom, otthon, a munkahelyen, miért kell a gyülekezet? Ott vannak elegen, ott csinálja ez, csinálja az, meg vannak választva, ki vannak nevezve, és nem ez a lépés, nem ez a járás kell legyen jellemző ránk. A keresztény ember azt nézi a gyülekezet életben, mit tudok tenni. Egy imával, komoly odafigyeléssel, bátorítással, olyan sokat tesz ez. Bizonyságot teszek, kész vagyok szolgálni, ezt akarom tenni, ezt bízta rám a Jóisten, és így kell tenni ezt, minden nap, minden alkalommal. Úgy jövök el az Isten tiszteletre, az imaórára péntek este, vagy vasárnap, hogy az a lelkület van bennem, mit akar nekem az Úr mondani, vajon akar-e használni engem mások felüdítése, építése érdekében. Ott kell legyen a hit és az engedelmesség, akkor nő, amikor lépésről lépésre az evangélium hirdetésével foglalkozok. Akkor erősödik a hit, lehet sokszor imádkozunk, hogy Uram, növeld a hitemet, erősíts engem. De vajon kész vagyok tényleg engedelmeskedni? Kész vagyok minden nap hallgatni Istenre és hirdetni az evangéliumot? És végül, testvéreim, az evangélium tartalmáról is szól Isten igéje, nagyon, de nagyon komolyan. 16. vers, ugye, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Nagyon, nagyon komoly dolgok ezek. És ezek meghatározzák az evangéliumnak a tartalmát. Itt most nem ír le mindent az evangéliumról. Bizonyos dolgokat az evangélium mindig az üdvösségről szól. Nem vallásomról, nem az én cselekedeteimről, nem arról, amit én szolgálok, vagy én nevezek szolgálatnak, hanem az evangélium mindig az üdvösségről szól, az örök élet elnyeréséről. Hogy lehet a mennybe jutni? Erről kell szóljon. És miközben készülök olyan lelkülettel szolgálni a Krisztusnak, ahogy ő elvárja, miközben lépésről lépésre akarom tenni az ő munkáját, ezt kell az emberek elébe helyezzem, mondjam, éljem, hogy lehet a mennybe jutni, az egy szép hely. De oda csak az Úr Jézus által lehet. Csak megalázkodva, csak imádkozva, csak megváltozva, szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Emeljük magasra az evangélium zászlaját. És ez mindjárt a feladata, és bíztat bennünket az Úr erre a feladatra. Aztán nagyon komoly döntésre szólít bennünket az Úr. Azt mondja, hogy aki hisz, vannak ilyenek, akik hisznek, de vannak, akik nem hisznek, és akkor azok el is kárhoznak. És ez nagyon, de nagyon komoly döntés, mert erről szól az evangélium. Ez nem észérv, logika csupán. Bár az evangélium nagyon logikus, és nagyon értelmes, de nem csak ennyi. Mert van olyan dolog, amit nem értünk az evangéliumból. De mégis Isten azt mondja, dönts, most döntsd el. Most fogadd el. Most hadd legyen a tied. Az evangélium mindig erről szól. És felszólítja az embereket, és az is igaz, hogy igazából két csoportra osztja az embereket, akik a környezetünkben vannak. Lesznek olyanok, akik azt mondják, igen, becsülöm, és tetszik, amit mondasz. Lesznek olyanok, akik azt mondják, engem nem érdekel ez. De mégis, ez a tartalma. Mert az Úr így adta, így mondta ezt. És aztán ott vannak ezek a nagyon fontos dolgok, a hit és a bemerítés. Hinni az Úr Jézusban, bemerítkezni. Ez nem mi találtuk ki a baptisták. Mi elfogadtuk az Isten igéjéből. De Isten igéje parancsképpen adja ezt, hogy hinni kell. Hit nélkül senki sem látja meg az Istent. Hit nélkül nem lehet az Istennek tetszeni. Bemerítés nélkül nem lehet üdvözülni. Itt olvasok, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Más út nincs. Nagyon komoly dolgok ezek. Az evangélium tartalma, az evangélium dióhéjban, elmondva, hogy mi van benne. Persze az Úr Jézus halála, persze az újjászületés, sok minden. De most ez. Elfogadtam ezt? Magamévá tettem? Tartalmas az életem? A napokban, ha jönnek a hétköznapok, elfogadom ezeket az igazságokat? Örülök ezeknek az igazságoknak? Hirdetem ezeket az igazságokat? Hát ezért imádkozzunk, hogy tudjunk mindig az Úr Jézusra figyelni, vele lenni, őt hirdetni, az ő evangéliumát, az ő megváltását. Amen.